Sziasztok! Ez itt az Epic Stories a Rádiókafén és a podcast lejátszókban, én pedig Dolcsák Dániel vagyok. A műsorban elismert inspiráló szakértőkkel beszélgetünk a digitális transformáció korában felmerülő vezetői dilemmákról és kihívásokról. Mai vendégünk pedig Honti Pali, a TEDx Danubia kurátora, aki egy jól ismert szakmai közösségi filantróp karakter és saját behalása szerint kényszervállalkozó, miközben ex sok minden. Pali az idei ősszel szervezett TEDx Danubia fő témájaként jelölte meg ezt a félúton levést, amivel valószínűleg mindannyiunknak van dolga, de sokszor a negyedéves célok kergetése közben elfelejtünk kizúmolni negyed évszázadokra. Ma ezt megtesszük mégis. Köszönjük, Pali, hogy eljöttél. Kezdjünk is néhány izgalmas gondolattal. Már is egy nagyon megdöbbentő dologról kezdünk beszélgetni, miszerint 2050 július 1-e óta már közelebb van, mint amennyi idő eltelt 2000 óta, és hogy szerintem ezt nem is vettük észre, hogy megtörténik ez a fordulat. Én saját részről most az adás előtt gondolkodtam azon, hogy hol voltam mondjuk 2000 szeptemberében 25 évvel ezelőtt, így akkor ugye abban az évben már leérettségiztem, akkor kötettem be Egerbe, hogy angol szakon kezdtem, és az albérletbe egy 384 kilobit sebességű ADSL-t, és még nagyon más dolgok foglalkoztattak minket akkor, mint mondjuk manapság. Te mit csináltál 2000 szeptemberében, Pali?
Hát akkor már én is valami bérelt vonalon nyomultam. Pontosan nem is tudom, valószínűleg egyik internetes rendezvényről mentem a másikra, akkoriban nagyjából minden napra jutott valami a városba itt Budapesten, ami elkápráztatta azt a pár embert, aki ebben a szakmában dolgozott, ha ezt akkoriban még szakmának lehetett volna nevezni. Szóval, hogy itt voltam, minden egyszerre történt, és minden zsongott. Mit mondtál, 300 mennyi volt?
384.
Igen, tehát ez volt 2000-ben, és még akkor emlékszem, hogy nem sokkal korábban, talán 4 évvel azelőtt még egy 14K-s behívós modellen interneteztem, és jól éreztem vele magamat.
Igen, utána meg mondjuk 5 évvel később meg már ilyen sok megabites gyorsan, tehát igen. Mondjuk ez csak ugye az internetsebessége, és nyilván nem véletlen, hogy ugye ezzel próbáljuk így leírni a változást, de hogy nem gondolom, hogy bárki akkor sejtette volna, hogy csak vele mi fog történni mondjuk 5-10-15-25 éves távlatban, és ugye szoktunk beszélgetni a szifikről, meg a szifírók fantáziájáról, de hogy még ahhoz képest is azért elég cifraváltozások történtek. Hogy te akkor láttál magad előtt egy képet, hogy szerinted hova megyünk? Tehát, hogy tényleg benne voltál a sűrűjében, ahogy mondtad, azért internetes és egyébként médiapiaci dolgok vénáján vagy artériáján rajta volt az ujjad.
Hát azt mondom, hogy ugyan egy csomó mindent bele láttam, vagy beleképzeltem ebbe a történetbe, és legalább annyit félreértelmeztem. Például kapásból ezt a média részét. Tehát tudom, hogy 2000-ben ott ültem, amikor már voltak hirdetések, és akkor voltak mellé rakott számok, de ha valaki azt mondja nekem, hogy mondjuk 2005-re a magyar online piac, oda rakjálném azt a számot, ami egyébként lett, akkor szerintem azt nettó körbe röhögöm. Ez lehet az én szegénységi bizonyítványom, vagy hogy a földhöz ragadtságom, de hogy tényleg olyan elképesztő volt a sebesség mindenütt, és ennek a sztorinak a térhódítása, hogy azt gondolom, hogy az legalábbis még engem is meglepett. Voltak legalábbis olyan történetek, amik megleptek.
És ebből tanultunk. Nagy a sebesség, ez most is igaz, és hogy itt azért lehet, hogy rátérnék arra, hogy az idén őszi TEDx Danubiának is ezt a tematikát hoztad be, és felteszed azt a kérdést, azt a két kérdést ezzel a félúton levéssel, hogy az egyik az, hogy hova fogunk megérkezni, a másik pedig az, hogy hova akarunk megérkezni, és hogy a kettő között vajon mi a különbség szerinted?
Én azt gondolom, hogy lényegesen más az a 20-50, mint amit 2000-ben elképzeltünk. Nagyon sokban hasonló, tehát, hogy továbbra sincsen a Nike-nek a repülőcipője, ja. És még várunk a repülőautóra, és bár itt Pozsonyban ugye csinálnak egyet mellettünk. Tehát nagyon kétarcú ez a világ, nagyon ismerős ezer egy dologban, és mégis sok mindenben más és más. És így én azt gondolom, hogy azok a terveink, amiket szőttünk, vagy gondoltunk, hogy majd milyen lesz az életünk 20-50-re, azt érdemes ezer egy módon újra gondolni. Részben azért is, hogy megnézzük, hogy 2000-ből 20-25-ig meddig jutottunk, mit végeztünk, és szerintem abban nincsen semmi baj, legalábbis mi ezt proponáljuk. a televízió, hogy az semmi gond nincsen, hogyha az ember újra gombolja a kabátot. Ez az adaptáció, ez nem csak klímaügyekben szerintem egy hasznos hozzáállás, hanem hogy úgy unblock a való világhoz. Főleg egy olyan világban, ahol tényleg minden elképesztő sebességgel változik.
És hogyan kezdte el ennek a gondolatnak a feltérképezését, vagy a kiépítését? Mert ugye itt azért egy egész napon keresztül szoktak az emberek így együtt gondolkodni, meg együtt lélegezni egy téma mentén. Mik voltak akkor az előző 25 évre, hogy nézzel rá, és a következő 25 évre, hogy nézzel rá, mert szerintem, nem tudom, én legalábbis úgy vagyok vele, hogy nagyon nehezen találok egyáltalán szempontokat, meg kapaszkodókat is, hogy mire figyeljek.
Valahogy így egyébként, tehát egy házi kísérletként, ahogy te is kérdezted, hogy mit csináltam a 2000-ben, hogy össze a szűk környezetemben, amikor feltettem a kérdést, hogy tudják-e, hogy milyen ez az idei év, és hogy mi minden történt 2000 és 2025 között, akkor kettő dolog derült ki nagyon, nagyon gyorsan, hogy a többség azt mondja, hogy hoppá, milyen gyorsan eltelt ez a 25 év. És amikor elkezdtem, hogy mik voltak a legfontosabb moccanatok a 25 évben, amit ők kijelölnének, akkor ugye elég érdekes beszélgetések jöttek
mondj
ki.
Mondj egy pár példát.
Nyilván mindenki hozza a saját életéből a történetet. A sportrajongók a sporteseményeket teszik. Szinte mindenki megemlíti a közösségi médiának a térnyerését, hogy mit csinálunk. Szinte mindenki Netflix vagy bármi, a Netflix helyettesítető bármely másik streaming szolgáltató, hogy fogyasztunk médián. Tehát vannak ilyen közös pontok, de amikor azt mondom, hogy mégis, hogy oké, de hogy ettől változott-e a világ, vagy értem, hogy most más gombot nyomogatunk otthon a televízión, de hogy mégis, hogy mi történt, akkor azt mondták, hogy lehet, hogy semmi. És akkor én azt mondom, hogy hát de hiszen nagyon sok minden történt, és akkor persze, bár hogyha engedsz, akkor mondok például, figyelj, azért 2000-ben ott álltunk, amikor éppen véget ért a nagy genom leírási történetet, elköltött a világ mindösszesen akkor pénzen $2 milliárd, hogy egyébként az ember genomját, tehát hogy a DNS-t azt le tudtuk írni szépen egy nagy könyvben. Hát most vagyunk 20-25-ben, és hogy te akarod tudni, hogy te hogy nézel ki, akkor nem évekbe vagy évtizedek alatt történik meg az dolog, hanem egy napon belül ezt tudják neked prezentálni, és nem az akkori. A végén egyébként az összeg valahol $100 millió körül volt, már hogy az utolsó szegmenállásnak a díja, ezt most megkaphatott pár száz dollárért. Tehát, hogy elképesztő dolgok történtek, nem csak az történt, hogy akkoriban, amikor még osztoztunk a pár száz kilobites bérelt vonalunkon, 150 millióan voltunk a neten. Most több mint 5 milliárd ember lóg a neten. Ennyire kötöttük hát össze magunkat.
Lehet, hogy egy kicsit lazán, de hogy végülis szinte mindenki online, aki...
Szerintem én nyilván örülnék, hogyha mindenki online lenne. Kíváncsi vagyok erre a társadalmi kísérletre, hogy mi történik velünk. És persze, tehát, hogy nagyon sok minden. Nem csak a net kötött össze minket, lehet, hogy a kettő együtt jár, de hát ott volt az akkor is már globálisnak tartott gazdaságunk, ami akkoriból, ahol 30 trilliárd dollár környékén volt, most ez 100 trilliárd dollár fölött van.
Igen, ezt ugye Pogács Zoli szokta mondani, hogy ez a típusú növekedés, hogyha csak ilyen 3%-ot várunk el évente a gazdasági növekedésbe, akkor az mondjuk így a évszázad végére az mondjuk egy 20-szor ekkora gazdaság is lehetne. Ezen sem szoktunk gondolkodni, de inkább egyébként szerintem az izgalmas, és valószínűleg az AI kapcsán ez egy fontos dolog, hogy azért szerintem 25 évvel ezelőtt még viszonylag könnyen érthetőek voltak azok az eszközök, amiket használtunk. Most már azt sem tudjuk, hogy egy válasz, amit kapunk, az egyáltalán honnan jön, és nem is arról beszélünk, hogy hogyan jön. Ez szerintem, hogy ez egy komoly változás.
Szerintem biztos jel volt ennek az egésznek, aminek örültünk, amikor először megjelent az első iPhone az egy gombbal, az egy gombos telefon, majd utána leszettük még a gombot is a telefon. Értem, hogy más módon között. Tényleg az van, hogy újabb és újabb interfészek épülnek ki közénk és a világ közénk, ami kényelmessé teszi egyébként a létezésünket, de tartok tőle, hogy egyre többet elvesz abból, hogy egyébként tudjuk, hogy mi is működik a színfalak mögött. Ezért aztán könnyebb szerintem rosszabb döntéseket is hozni, mert nem látjuk. Tehát a Not in my backyard történet, az szinte már mindenütt jelen van, én csak élvezem a jót, amit elém raknak, de hogy ez honnan jött, miből készül, milyen ára van, ez nem látható.
Igen, tehát a legtöbb ígéret az ilyen civilizációs fejlődéssel kapcsolatban az a kényelemnek az erősödését jelenti, de mi ennek az ára a másik oldalon?
Hát igen, mennyit tudunk kivenni, szóval érte, hogy nagy ez a föld, és most már gyorsan körbejárató, de hogy hajlamosak vagyunk elfelejtkezni róla, hogy tehát hogy ez nem egy végtelen dolog, tehát egy véges sztoriból próbálunk egyre többet kivenni. Az emberiség éves szinten, most már azt hiszem, hogy most már júliusi a dátum, amikor túlfogyasztjuk az erőforrásainkat, tehát onnantól kezdve lopott időn élünk, és ezt már csináljuk évek óta összességében. Igen, tehát mi az ára?
Ez egy jó kérdés. Például több beszélgetésben feljött ez, hogy az innováció az nagyon sokszor most már inkább valamilyen kényelmi funkcióra irányul, és nem valódi előrelépések történnek, vagy valódi felfedezések. Ezt hogy látod?
Hát én nézem a világot, hogy nyilván nagyon szeretném, de ezt tudom, hogy én sokkal jobban szeretnék egy olyan világot, ami sokkal több pénzt költene alapkutatásokra. Nem csak a kutatók miatt, és nem csak azért, mert azt gondolom, hogy minden után, ami kényelmi és egyéb történt, applikációk jönnek, azok többnyire valami alapkutatáson állnak, amiket korábban finanszíroztak, hanem szerintem ebben van még egy olyan dolog, amit érdemes észrevenni, hogy egyre gyakrabban, tehát ez a kitartásunk, az elmi élésünk, ez az, amit hiányolok, és ez a fajta, hogy is mondjam, tovább gondolkodás, hogy nem a következő negyedévi eredmény érdekel engem, hanem hosszabb távra gondolkozok, mondjuk generációkban vagyok hajlandó gondolkozni, lemondok valamiről, hogy további generációknak legyen lehetősége. Ez szerintem az egész emberiségnek többet kéne gyakorolnia, és persze ennek vannak ilyen rétege is, mint mondjuk a kutatás. Az innováció kapcsolatában én örülök az emberi teljesítménynek, tehát hogy én az Angry Birds-nak is örültem, mert egy mókás kis történet volt, de nyilván a 45. nem kívánt közösségi oldalt és ugyanolyan alkalmazásfejlesztést az kevésbé tartom fontosnak, mint hogy valaki valós problémákat igyekezzen megoldani. De talán ez az innovációnak, hogy itt lehet, hogy nagyon hosszú ideig alapvetően a technológiai újdonságok, újítások, tehát ez a fajta fejlődés tényleg azt próbálta, hogy az egyén, a közösség, kisebb-nagyobb közösség valahogy egyébként jobban tudjon működni, tehát lett annak egy olyan eredménye, ami beépülhetett az egyén szám. Most ez ezer esetben ez nincsen, tehát ez nem szolgálja azon túl az érdekeinket, hogy bizonyos embereknek több kényelmet hoz olyan áron, amit általában mások fizetnek meg. Én ezt nem tartom egy jó üzletnek. Bárhogy az ő számukra mindenképpen jó üzletnek tartom, csak azt gondolom, hogy az egész kócerás számára nem.
És a tudomány egyébként említetted, hogy lehetne több alapkutatás, hogy akár 25, de akár nem tudom, 200 vagy 400 éves távlatban változott azzal kapcsolatban, hogy működik, vagy mire épít?
Én féltem a tudományt jelenleg. Tehát azt gondolom, hogy a tudomány furcsa módon mindenféle támadás keresztüzébe került, legfőképp olyan dolgok miatt, amiket az első pillanattól kezdve is nyíltan ment vállalni. Tehát az, hogy a tudomány téved, ez nem egy új történet. A legelső pillanattól kezdve azt mondta a tudomány, hogy nem vagyok tévedhetetlen. Éppen az adja a fejlődés lehetőségét, hogy én látok dolgokat, megállapítok dolgokat, próbálom tudományos alapossággal megtámasztani a történetem, de időre kiderül, hogy a korábbi megállapításaim azok tévesek, akkor új modelleket alkot, egyrészt közlöm, hogy ez nem jött össze, és miért nem, és újabb, pontosabb modelleket alkot, újabb, pontosabb leírását adom a világnak körülöttünk. Szóval ez nem hiátusa a tudománynak, az egyik legnagyobb és legerősebb fegyvere, ha úgy tetszik, a világ megismerésével, és az, hogy ezt most felrúni a tudománynak, tehát azt mondani, hogy miért kell hinnünk akár klíma, vagy bármilyen ügybe az adatoknak, hiszen korábban ezt mondtad, azt mondtad. Azt mondom, hogy ettől nem lett kevésbé releváns. De ez az egyik oldala. Ugyanakkor megféltem a tudománynak azt a részét, amiről szerintem muszáj, és talán többet is kéne beszélni, hogy a tudományból is sokszor ilyen versenyistálókat csináltunk, ahol a kutatóink, a tudósaink egy publikációs kényszer alatt az egyik grantől rohangálva a másikig próbálnak megfelelni, nem pedig elmélyülni egy adott témában, ami azt mondja, hogy lehet, hogy egy 10 évig tart, még tovább jutok, de hát 2 évig szól a grantem, úgyhogy akkor olyan témát kell választanom, majd be tudok publikálni, és igazából már az első év után már azon gondolkozom, hogy írom a következő grantemet, mert hogy ugye hát valahogy szeretnék tovább menni, és nem is biztos, hogy azt folytatom, amit az első 2 év, vagy az elmúlt évben csináltam. Tehát, hogy ezt a fajta elmélyülést is féltem. Itt nem tűnt el teljesen, én szívesen látnék belőle többet.
Ugye ez egyrészt lehet, hogy magyarázza egyébként, hogy miért ilyen optikailag jónak tűnő innovációkkal találkozunk a gyakorlatban sokszor. Lehet, hogy egyébként ez a fajta felszínesség is a tudományos finanszírozásnak egy mellékhatása, de a másik érdekes dolog, amit meg ide bedobnék, az az, hogy a tények azok elég vitatottá váltak, és ugye ez mindig izgalmas dolog, amikor a tényeket véleményként, a véleményeket pedig tényként kezelik. Ez is jellemző, tehát valószínűleg pont a social médiának az egyik izgalmas hatás, és ez is az elmúlt 25 évben kaptuk, hogy mindenkinek a hangereje az megnőtt, a zaj az nyilván itt sokkal nagyobb lett, így egyébként a szakértők, akik mondjuk 30 éves tapasztalattal rendelkeznek, ugyanazzal a hangerővel tudnak beszélni, mint az, aki 5 perccel ezelőtt kitalálta, hogy akkor ebben szeretne megnyilvánulni, hogy és akkor nézzük meg azt, hogy mondjuk egy átlag vállalatnál dolgozó ember számára is milyen kihívások el szakmailag, vagy milyen lehetőség, ott ugye a veszély vagy a lehetőséget, azt mindig lehet cserélni egymással, de hogy túl sok minden változik, semmit nem tudunk elhinni, felszínesek végül is akkor ezek a fejlődések, ez szerinted egyénként merre vitte az embereket?
Hát, hogy merre vitte az embereket, két válaszom lenne, ez egyrészt, hogy ugyanaz egyén lesz a végén, de hogy merre vitt úgy minket, mert hogy te dönthetsz úgy, hogy te kirakod magadat ebből az egyenletből, és jobban odafigyelsz, mit tudom én, lezárod a csatornáidat, és még közben, de hogy te más emberekkel együtt, közösen létezel interakciókba, tehát hogy csomó helyen nem tudod függetleníteni magadat. És én nem azt gondolom, hogy az emberek butábbak lettek, viszont azt gondolom, hogy az ember tetszik, vagy nem egy ilyen digitalizált világban, és egyre inkább digitalizált világban, mi még mindig analóg lények vagyunk. Még mindig ugyanazzal a bandwiddel, befogadó képességgel, érzékelési tartománnyal, mint egyébként 1-2000 éve vagy 100 éve voltunk. És ehhez képest az a sebesség, amin hozzánk, és az a mennyiség, amin érkeznek hozzánk a történetek, jók és rosszak, az nyomasztóvá válik. Tehát, hogy ez sem segíti az, hogy te válasz ezek közül ebbe a zajba. Úgyhogy egyre inkább nem csak azért, mert a kor alattával könnyebb a nagybetűvel szedett szöveget olvasni, hogy erre jut időnk, hogy csak a nagybetűt olvassuk el, és akkor már nem sikerül utána mennünk, hogy ezt olyan kimondta, mi mondta, megnézni, hogy van-e mögötte, hogy is mondjam, az állítás mögött bármiféle tényanyag, ami az bizonyítékú szolgálhat.
De akkor mégis rá vagyok kényszerítve, hogy akkor folyamatosan változtassak, meg találjam fel újra magam, de ugyanaz a sávszélességem, hogy milyen módba kell bele kényszeríteni magunkat, hogy ezt mondjuk álljuk, bírjuk, vagy mondjuk esetleg haladjunk valamilyen irányba.
Ugye azt mondják, hogy a 4 éves gyerekek, és ezek között is szerintem élen járok, nekem otthon most már egy 9 évhez közeledő lányom van, de emlékszem még a 4 éves korra, tehát ők teszik föl, tehát 4 éves korban a gyerekek teszik föl a legtöbb miért kérdés. Ez egyébként napi szinten nem 1-2, hanem 100-as, 1000-es nagyságrendű is tud lenni egy 10 óra idő alatt. És azt gondolom, hogy nem baj, hogyha ezt a kérdést felnőttként is fel tudjuk magunknak tenni, hogy miért ne. Tehát, hogy ha egy állítással szembesülünk, egy kijelentéssel, hogy mögé menjünk. Vagy hogyha nincs időnk mögé menni, akkor mondjuk olyan ne evidenciaként, hanem lehetőségként kezeljük. És addig ne próbáljuk ezt, hogy is mondjam, tovább nagyítani. Mondjuk nem tettünk valamiféle erőfeszítést annak érdekében, hogy ellenőrizzük ezt. Ez persze egy adott körbe, adott történetben meg lehet, és vannak olyan esetek, amikor bíznunk kell szervezetekbe, emberekbe, szakemberekbe, nehogy Isten, tudósokba, igenjárókat. Tehát ez a két világ így együtt kell lenni. De hogy biztos-e, hogy mindenünket rábízzuk a hírfolyamunkban legelőször felbukkanó színes szagos képenyogra, hogy ez a valóság tökéletes reprezentáció, nem gondolom, hogy ezt kéne tennünk.
Most tartunk egy kis szünetet, aztán visszajövünk, mert van még mit megbeszélni az elmúlt és a következő 25 évről.